Leletek. Gondolattöredékek a közelmúlt eszmecseréjéből, szakmai közösségek vitáiból, tematikus pódiumbeszélgetésekből, a tudományos és közéleti konferenciákon rögzített előadásokból. Civil leletek. Szövegtöredékek a frissen feltárt összefüggésekből, szakmai elemzésekből, közösségi javaslatokból. Vág András és Vicsek Ferenc sorozata.
Jó napot kívánok, Vicsek Ferenc vagyok. Amióta a Magyar Helsinki Bizottság estjén a kutató, a bíró és a szakértő elmondta, hogy miért veszélyes a magyar demokráciára a közigazgatási bíróság bevezetése, még azok után is, hogy a Velencei Bizottság ajánlásából többet figyelembe vett a parlament, nos, azóta már az Egyesült Nemzetek Szervezete is megfogalmazta az aggályait. A lényeg, ha nem független a kormánytól, az a bírói testület, amely elé a polgárok vagy a vállalkozások, éppen a kormánnyal vagy valami lényegében ugyanaz, az állam valamely szervezetével szemben keresik az igazságukat, akkor nagy valószínűséggel nem valósul meg a jogegyenlőség. Az új bíró Jól Seper címen meghirdetett programon Ujic Renáta jogász, a CEU tanszékvezető egyetemi docense, Vadász Viktor bíró, az Országos Bírói Tanács tagja, és Kádár András Kristóf ügyvéd, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke egy igen magas szintű átverésre is felhívták a figyelmet. A parlament ugyanis a 2020 utáni időszak szabályozásában figyelembe vette a Velencei Bizottság ajánlásait, csak hogy addigra már feláll az új testület, vagyis az idén már megkapják a kinevezésüket éppen azok a bírók, akik az államigazgatásból igazolhatnak át, vagyis akik eleve a kormányzat kötelékében szocializálódtak. A másik súlyos gond, hogy a bírói önigazgatás hiánya, vagyis a függetlenséget garantáló szervezetről szinte említés sem tesz a törvény. Ennek ellenére a bíró Vadász Viktor többször visszatért a beszélgetésben arra, hogy a bíró, a kinevezése, pontosabban a bírói eskü letétele után lényegében az alaptörvénynek és a saját esküjének felel, vagyis bizonyára sokan lesznek a testületben olyanok, akik korrekt ítéleteket hoznak majd. Kezdjük az elején, a műsorvezető Pikó András nagyon szellemesen felvetett néhány ügyet, hogy tesztelje a közönséget. Mit gondolnak, mely esetekben dönt majd a közigazgatási bíróság, és mely esetekben marad az ítélkezés a büntető vagy polgári bíróságnál?
Egy hipotetikus ügy jön, a Magyar Helsinki Bizottságot és az Amnesty International Magyarországot megbírságolja a NAV, mert nem fizettek bevándorlási különadót, vagy egyáltalán bármiféle vitát van az adott hivatallal, milyen bírósághoz fordulhatunk majd 2020 után, rendes bíróság, közigazgatási.
Így van.
Még van egy oldal. Választási visszaélést jelentünk be, de a Választási Bizottság azt elutasítja, melyik bírósághoz forduljunk. Rendes bíróság vagy közigazgatási bíróság? Rendes bíróság? Közigazgatási bíróság? Egyelőre, nekem ezt írták, Szentlának, hogyha nem van, egyelőre a rendes bíróság. Tehát, hogy mindig szóba jön, ugye jól gondolom, tehát a sajtó folyamatosan arról ír, hogy választási ügyek is majd a közi bíróságokhoz tartozhatnak, de egyelőre erre nincsen még adatok vagy bizonyíték. A miniszterelnökséget vezető miniszter nem akarja megadni az információt, hogy hol és hány személlyel mulatta az időt közpénzzel Londonban, és ez mennyibe került az adófizetőknek. Melyik bíróság dönt majd az ilyen ügyekben? Közigazgatási vagy rendes bíróság? Rendes? Közi? Egyelőre még itt is a rendes bíróság. Mi történik a menekült ügyekkel, kivézi majd a hatóságok döntéseinek a felülvizsgálatát? Rendes vagy közigazgatási bíróság? Rendes vagy első? Közi? Igen, közigazgatási bíróság. Közbeszerzési pályázaton indulunk, ez egy olyan életszerű dolog, de nem nyerünk, ez is életszerű. Mert szabálytalanul bírálták el a pályázatokat, ez még életszerű. És a hatóság nem lát benne semmi kivetni dolgot, na ez plánál. Kihez appellálhatunk? Közigazgatási bíróság vagy rendes? Közi? Igen, közigazgatási bíróság lesz. Ok nélkül bilincsel meg, állít elő, tart őrizetben a rendőrség. Panaszt teszünk, de a rendőrség ezt elutasítja. Hova fordul? A fordulatunk. Rendes bíróság vagy közigazgatási? Rendes? közigazgatási bíróság, ez is. És végül egy oligarha bányászati engedélyt kap egy természetvédelmi területen, a helyiek annak rendje módja szerint megtámadják, de a környezetvédelmi hatóság nem lát ebben problémát, melyik bíróság dönten el vitában, és ez az utolsó rendes közigazgatási, igen, a közigazgatási bíróságra tippelők tippeltek jól. Akkor engedjék meg, hogy bemutassam a mai beszélgetésnek a résztvevőit. Vic Renáta jogász, a CEU tanszékvezető egyetemi docense mellettem. Vadász Viktor bíró úr, az Országos Bírósági Tanács tagja, másik szélen, és Kádár András Kristóf, a Magyar Helsinki Bizottság társának pedig középen. Amennyire olvastam, nem találtam olyan indokokat, szakmai indokot, semmilyen olyan érvet, ami arról szólt volna, hogy miért volt szükséges ez az átalakítás, az újfajta közigazgatási bíróságoknak a felállítása. Azt javaslom, hogyha lehet, akkor közösen rakják össze azt, hogy mi a baj ezzel a törvényel, vagy mi a legnagyobb baj ezzel a mostani rendszerrel. Van jó néhány, de mi mondjuk, hogyha sorrendbe kellene állítani, akkor melyik az első és legfontosabb gond vele?
Az első és legfontosabb gond, hogy az Andráshoz kapcsolódjak, az, hogy nem nagyon tudjuk, hogy erre még volt szükség. Az, hogy visszatérünk egy történelmi modán, ez az egy szép gondolat, vagy szép próbálkozás, de ez igen kevés akkor, amikor a magyar bírói rendszer egyébként is átalakítás alatt van folyamatosan 2000-ig óta. Tehát ez egy probléma. Egy másik probléma az, hogy ez hogyan történt, akiknek nagyon hosszú az emlékezete, azok már nem emlékeznek arra, hogy 2014 óta van a közigazgatási bírói reform terítéken. 2016-ban volt egy törvényjavaslat is erre, akkor 2016-ban igazából azért nem sikerült megvalósítani azt, ami most történik, mert nem volt hozzá kétharmad, és a 2018-as választások után gyakorlatilag belülték bölgyelemcsapásként pillanatok alatt elfogadódott kettő darab törvény a parlamentben, anélkül, hogy ennek számottevő szakmai egyeztetés lett volna bármi módon a környezetében. Persze volt egy egyetem, ahol egy akadémikus vezetett egy kodifikációs bizottságot, voltak konferenciák is, ahol beszélgettek közigazgatási bíráskodásról, de messze nem arról a társadalmi egyeztetésről beszélünk, amit akár a magyar jogszabályok előírnak. Most átadom a mikrofont a többieknek, hogy ők is.
Még 2016-ban az Országos Bírósági Hivatal elnöke kiadott egy munkát, tanulmányt arról, hogy ez miért nem fontos, miért nem jó, miért veszélyezteti a függetlenséget. Akkor egyébként az akkori összetételi Országos Bírói Tanács is hozott egy elvi állásfoglalást, ugyanerre nincsen külön jogköre az OBT-nek, de hozott egy állásfoglalást, hogy ezt támogatja és ötben visszhangozta ezt, amit az OBT elnöke mondott. Amiről én fogok tudni beszélni, és amit én hozzá tudok tenni ez a témához, az volt egy hiátus, amit mi nagyon-nagyon hiányunk, el is árulhatom, azt, hogy mi jeleztük, hogy szerintünk elengedhetetlen, hogy a közigazgatási országos bírói tanács jogi személyiséget kapjon, és ezáltal legyen egy önállósága, egy önálló mozgástere. Ugyanis jogi személyiség nélkül szerződést sem tud kötni. És erre nagyon sok példát tudnék mondani az OBT-nek a helyzetéből, hogy mennyire lehetetleníti, amikor az a személy kellene, hogy biztosítsa a működés feltételeit, akit pont felügyelnünk kell. Tehát ez egy nagyon paranoci, nagyon rossz helyzet, és a jogi személyiség hiányában a legalapvetőbb technikai működési feltételeket sem fogja tudni biztosítani. Adott esetben nem mondom, hogy ez lesz, de fennáll a veszélye. Tehát az OBT-nél bekövetkezett ez, hogy el lehetetlen a működés.
Akkor te vissza az eredeti kérdéshez. Mi a legnagyobb baj?
Csatlakoznék Renátához
abban, hogy az alapkérdés, hogy miért van erre szükség. Ugye egyetlen egy választ hallottunk, 45 előtt volt, 1945 előtt volt, de azt hiszem, hogy elég sok minden volt 1945 előtt, amit nem akarnánk visszahozni. Azt nézzük, hogy milyen mutatói voltak, vagy vannak még a most is működő közigazgatási bíróságoknak, amelyek ugye a rendes bírósági szervezetben integrálva működnek, akkor azt kell mondani, hogy nem volt semmiféle kényszerítő nyomás szükség arra, hogy létrejöjjön egy ilyen szervezet, és hát a kormányzatnak, illetve a kormányzatnak és a törvényhozásnak az eddigi működése, az állam, tehát a fékek és az ellensúlyok megerősítése vagy békénhagyása terén azt gondolom, hogy adhat okot gyanúra, hogy emögött igazából nem a történelmi nosztalgia, hanem valami már sokkal kézzelfoghatóbb és durvább politikai érdek áll. És ezt a félelmet, ezt a, egyrészt a jogszabály elfogadásának a módja derültékből mindenfajta konzultáció nélkül, ez a három munkanap lett volna arra, hogy véleményezzék azok, akik ezt szeretnék. A tervezetet...
Van kikérményed rohantak ennyire? Tehát, hogy volt?
Őszintén szóval nem tudom, hogy miért rohantak ennyire. Különösen azt követően, hogy kérték például a Velencei Bizottság állásfoglalását a jogszabályról, majd pedig miután ezt udvariasan kikérték, mentek és elfogadták ugye a törvényt, majd most van valamiféle korrekció. Tehát a jogszabály elfogadásának a módja, és hát a struktúra, ami létrejön. Tehát az nagyon érdekes, hogy 2011-ben volt egy bírósági reform, amelyet szintén górcső alá vett a Velencei Bizottság, és ott például kifogásolták azt, hogy az OBH elnöknek mondjuk a bírák kinevezése során van lehetősége eltérni a bírói önkormányzati szerv által javasolt sorrendtől, tehát hogy ki legyen, ki az első helyezett, akit igazából bíróvá ki kellene nevezni. 2011-ben is megpróbálkoztak ezzel, a Velencei Bizottság azt mondta, ez így nem oké. Volt egy visszakozás, tehát változott a szabályozás, és most a közigazgatási bíróságok kapcsán visszajött az a megoldás, amelyről már 2011-ben ugye megmondta ez az alkotmányjogi tanácsadó testület, hogy nincs rendben.
De ez a most, ami ez nekem legalábbis az érzéseim szerint azért a 2011-esnél sokkal erőteljesebb belenyúlás.
Hát már csak azért is, mert ugye ki az a személy, akit felruházunk ezzel a hatalommal, ugye Handó Tünde, az OBH-nak legalább valamilyen módon el van távolítva nyilván a végrehajtó hatalomtól, az országgyűlés választja. Jelen pillanatban pedig annak a kormányzatnak a minisztere kapta meg ezt a jogosítványt, amely kormányzatot adott esetben én állampolgárként perelni szeretném. Hát ma perelek valaki előtt, aki tegnap mondjuk ennek a miniszternek a jóvoltából lett bíró, ez semmiképpen nem szerencsés. Mert nem azt akarom mondani, hogy akik majd bekerülnek ebbe az új bírói rendszerbe, azok feltétlenül és kétséget kizáróan a kormányzati szándék és érdek kiszolgálói, de annak is óriási jelentősége van, hogy mi a percepció, mit gondolok én arról, hogy vajon miért született egy bizonyos döntés az én ügyemben. És hát ebből a szempontból ez nagyon fontos elmondani, hogy itt egy óriási varázslás történik. Ugye két törvényről beszélünk. Az egyik egy 2019-es átmeneti időszakot szabályozza, a másik pedig 2020. január 1-jel kezdődő rendes működését ennek a rendszernek. És ugye a Velencei Bizottság valóban kijött a véleményével, ez a vélemény nagyon sokban alátámasztotta a kritikáinkat, nagyon sok helyen mondta azt, hogy nincsenek kellő ellensúlyok a rendszerben, nagyon kevés ember kezében összpontosul óriási hatalom, és volt egy korrekció valóban, amely szerintem nem elégséges, de hát a 2020 január 1-től érvényes szabályok vonatkozásában. A 2019-es átmeneti időszak vonatkozásában, amikor az új bíró felének kinevezése történik meg, megmaradt az a rendszer, amit a Velencei Bizottság kifogásolt 2011-ben, meg kifogásolt most is, amikor az igazságügyi miniszternek gyakorlatilag nem lesz megkötve semmilyen módon a keze. És ha azt kérdezi, hogy mi az igazi probléma, hát az az igazi probléma, hogy ebben az átmeneti időszakban...
A bírót felül. a bírók felét az igazságügyi minisztert gyakorlatilag korlátok nélkül, ellensúlyok nélkül nevezi ki, és a bírósági vezetőket is. Fontos hangsúlyozni, hogy alapvetően az, hogy valaki egy betegkor érkezik, nem jelenti azt, hogy nem lesz jó és tisztességes bíró. Ez nagyon, nagyon fontos. Csak azért itt arról van szó, hogy hát a leg... ugye különböző beszélések léteznek arra nézve, hogy hány új bíróra lesz szükség. Van olyan beszélés, amely szerint 200 körüli új bíró kinevezésére is sor kerülne. És amikor ekkora számban van ez a beáramlás, akkor még akkor is azt gondolom, hogy ha nem feltételezünk politikai hátsó szándékot, már pedig feltételezünk, de mondjuk, hogy nem, akkor is probléma az, hogy sokkal többen érkeznek a karba, annál, mint ahányan már eleve ott vannak bírói gyakorlattal, bírói étosszal, azzal a fajta szocializációval, ami azt kell, hogy mondjam, szerintem mostanáig megkíméltem meg a bírói kar jelentős részét attól, hogy behódoljon a politikai nyomásnak. De azt gondolom, hogy az eddigi teljesítményt végignézve alapvetően azt mondhatjuk, hogy van egy ilyen bírói étosz. Ez a kérdés, hogy ez a bírói étosz megroppan-e, hogyha bejön 200 új ember.
Mit valószínűsítünk? Megroppan? Ez a bírói étosz?
A reform arra van kitalálva, hogy roppanjon meg. Tehát arra a kérdésre válaszolva, hogy miért volt erre szükség, azért volt erre szükség, mert az eddigi átalakítások folyamán mégiscsak születtek olyan ítéletek, amikor hatóságok ellen köteles volt a magyarállam mindenféle közérdekű adatot kiadni, olyat is, amit kényelmetlen volt, lehetett választási teret nyerni Fidesz ellen. És ezek tényleg megengedhetetlen események egy olyan rendszerben, amelyiknek szisztémásan célja az, hogy bedarálja a bíróságokat. Az alkotmánybíróságot sikerült is megrendszabályozni számos lépcső, meg kicsi ügyes technikai szabályokkal, és valami miatt, mondjuk emiatt a bírói étosz miatt a rendes bírósági rendszer úgy tűnik, hogy túlzottan reziliens volt. És ez csak úgy lehetett megoldani, hogy egy az európai trendekre való és történelmi mintákra való hivatkozással egy teljesen új bírói kart építenek bele a már meglépő bírói rendszerbe, saját önkormányzati és önigazgatási elemmel, azzal körítve, hogy a miniszternek hihetetlen túlirányítási jogköre van, nem csak a szervezetirányításban, hanem az egyéni bírói sorsok, pályasorsok feletti.
Bocsánat, hogy közben kérdezek, de az, hogyha egy teljesen, tehát hogyha létrehoznak egy párhuzamos rendszert, annak lesz egy saját önigazgatása, az mennyiben fogja majd meghatározni a rendes, tehát az eredeti bírói karnak, vagy a bírói rendszernek a mentális állapotát? Tehát hogyan hat egymásra ez a két rendszer?
Én ezt nem is tudom feltételezni egyébként, tehát én ezt nem támasztanám alá, hogy bizonyítható, biztosra lehet állítani, hogy azok a bírák, akik a kinevezésre kerülnek a középbíróságra, azok maximálisan az államhoz, a végrehajtó hatalomhoz lojálisak lesznek, és nem fognak döntéseket hozni. Sokkal összetettebb és szociológiailag összetettebb szerintem a bírói függetlenségnek a kérdése. És egy sor olyan dolog van, amivel valóban el lehet érni azt, hogy bizonyos ügyekben bizonyos döntés szülessen, de ez nem az, hogy ez a legbonyolultabb dolog, hogy olyan bírókat nevezünk ki, ezt nagyon nehéz elérni, mert ez egy lutria kinevezőnek. Sokkal jobb az ügyelosztási rendel például, tehát hogyha én egy totális államot akarnék fölépíteni, az ügyelosztási rendel oldanám meg, nem azzal, hogy minden bírót, mert az nem egy garancia. Az alkotmánybíróságnál sem lehet 100%-osan elérni azt, hogy mindenki, akit oda tettek, és korábban úgy tűnt, hogy majd úgy fog dönteni, mégis elkezdett önállóan gondolkodni, és úgy dönteni adott esetben, amire nem is számítottak. Tehát én nem ettől félek annyira. Ami nagyon negatív hatása lesz, az a következő. Azáltal, hogy lesz, tehát ugye úgy kell elképzelni, hogy nem ugyanannyi közigazgatási törvényszék lesz, ahány törvényszék van a rendes bíróságon, hanem egyes megyeszékhelyeken lesznek közigbíróságok, míg más megyeszékhelyen nem lesznek. Jelenleg, akik a közigazgatási bíróságon dolgoznak, közigazgatási és munkaügyi bíróságon dolgoznak, és közigazgatási vagy vegyes közigmunkaügyes ügyszakos bírák, ők egy olyan választás elé kényszerülnek jó néhányan, hogy szeretnének-e utazni 50-60-80 kilométert a munkahelyükre a jövőben, és azt fogják mondani valószínűleg, hogy nem. akkor inkább ők polgári bírák lesznek, vagy bármilyen más bírák, vagy munkaügyi bíróként fognak dolgozni. Tehát ők maradni fognak. Lesz egy néhány bíró, aki úgy fog dönteni, hogy emiatt marad. Másik dolog, ezek a bírák, ezek törvényszéki bírák lesznek. A munkaügyi bírák is törvényszéki bírák lesznek. És most képzeljünk el, hogy van egy vidéki törvényszék, ahol mondjuk 50 bíró vagy 60 bíró, ahol a 60 bíróból mondjuk 20 bíró törvényszéki bíró, az összes többi járásbírósági bíró, és az egyetlen előrelépési lehetősége, és azért magyarok nem annyira mobilak, hogy ő majd több száz kilométerre elköltözzön a családjával, tehát ott helyben, a megyén belül úgy tud előrelépni, hogy majd törvényszéki bíró lesz. Ezek a bírák, akik itt vannak ezeken a járásbíróságokon most, a következő 5-10 évben esélyük nem lesz arra, hogy törvényszéki bírók legyenek. Azért, mert a munkaügyi bírák tulajdonképpen lehet, hogy 3 éves gyakorlattal. A középbíróságokon mindig a legfiatalabb a korfa szerint a fővárosban is ott a legfiatalabbak. Ez egy újonnan felállított, ez a középmunkahogyi bíróság 2013-ban kezdték el a felállítását, tehát ott viszonylag fiatal bírák vannak, és beerőzik azokat, akik 5-10 éve várnak arra, hogy törvényszéki bíróknak. Ez egy komoly negatív hatása lesz, és egy morálromboló, és a bírói életpályát teljesen kerékből elő. Senki nem gondolta, hogy lesz egy hatása, de van. És ez sokkal nagyobb hatás lesz, mint az, hogy hogyan fognak az a 200-300 bíró egyedi ügyekben dönteni, vagy merik-e azt mondani, hogy kérdéssel fordulunk a luxemburgi bírósághoz, előzetes döntéshozatalba, vagy merik-e azt mondani, hogy alkotmánybírósághoz fordulunk, felfüggesztjük az eljárást. Ez egyébként a mostani bírósági szervezetben is félnek a bírók ezt meghozni, és érzik azt, hogy vannak bizonyos igazgatási eszközök, amikkel ezt befolyásolja, le lehet őket beszélni, lehetnek negatív konzekvenciája annak a rendes bírósági szervezetben. Ez ugyanúgy meg lehet majd a közigben is természetesen, de én nem a kinevezéstől félek annyira. Még egy mondat, ha már itt a bírói egyéni függetlenségről beszélünk, tehát hogy a bíró határbíróteremben tud-e befolyástól mentesen, vagy a lehetséges befolyásokat kizárva dönteni, az a képzés. És erről nagyon keveset tudunk, hogy mi lesz a bírák képzésére, ki fog felelni érte. Ez egy borzasztóan fontos kérdés, főleg, hogy nagyon sok fiatal olyan bíró fog bekerülni, akik nem az lesz az elsődleges, vagy a fiatal úgy értem, hogy kis gyakorlattal, bírósági gyakorlattal rendelkezik, tehát nem az lesz az elsődleges kérdés, hogy ő független, föl tudja venni magára azt, hogy függetlenként kezdek dönteni, és úgy kezdem el értelmezni a jogszabályokat, úgy kezdek el mérlegelni, és ezt a felelősséget átérzem, és ennek megfelelően fogok eljárni. Nem ez lesz, hanem hogy egyáltalán tud-e hatékonyan dolgozni. Ha nekem most azt mondanák, hogy holnaptól ügyvédnek kéne lennem, nagy bajban lennék, nem azért, mert nem ismerem a jogszabályokat, hanem nem tudom, hogy én nekem az ügyfélben hogyan kéne beszélnem, mit engedhetek meg, mit nem, meg hogy az ügyfél ki is fizessen engem lehetőleg, hogyan kell eljárnom, tehát hogy alapvető technikai problémáik lesznek. Ezeknek a bíráknak, akik kívülről fognak jönni, alapvető technikai problémáik lesznek. Olyan szinten, hogy fogják kezelni a bírósági informatikai rendszert, és annak a képzésnek része például az is, hogy a bírói szerepről mit tanítunk. És én erre nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen bírói szerepet fognak tanítani nekik. Azt a bírót, aki a hivatalnok bíró, neked az a feladatot, hogy a törvény szája, és neked csak végre kell hajtani, és az állat, ugye nem olyan régen Kaposváron volt egy igazságügyi vezetőnek, az OBH-nökének volt egy olyan nyilatkozata, ami számomra hajmerező, hogy ami arról szól, hogy a bírói karnak az államszervezet részeként nem valami ellen, hanem maga benne, meg már a hatalmi ágak megosztása az már egy meghaladott dolog, és egyébként is nem a jog nem az állam korlátja, és nem az a feladat a jognak, hogy az államot korlátozza. Tehát, hogy ha ilyeneket tanítanak egy középbírónak, meg ezt fogják hallgatni, akkor nagy baj lesz, de hogyha a rendes bíróknak tanítják, akkor is nagyon nagy baj lesz. Mert ehhez képest pont a közigazgatási bíráknál fog az a bírói szerep előjönni, hogy te bíróként az alapvető jogok őre és védelmezője vagy. Ez azt hiszem, hogy elsősorban a büntető és a közigazgatási bíráknál nagyon éles, hiszen ők azok, akik az állampontra, állampolgárügyben döntenek, minden esetben egy állampolgárpontra, államügyben, hiszen a büntetőbírónál az ügyészség, az állami bűnözőhatóság, vádhatóságnak a teljes gépezetével áll szemben egy állampolgár, akinek tisztességes eljárást kell biztosítani, a másik oldalon meg a közigazgatási bírósági ügyekben pedig nyilván az állampolgár fog pont olyan kérdése, mert alapvető jogokat érintenek, a bíróságtól várni egy ilyen utolsó lehetőséget, hogy mégiscsak neki vagy persze.
Segítőként azt
lehetettek még
el? Persze, hogy
részben osztom, részben nem osztom. Tehát szerintem az egyik dolog az elején volt egy elég jó felsorolás, tehát politikailag legérzékenyebb ügyeknek egy része, vagy egy jelentős része a közigazgatási bíróságokon van, véletlenül ott lesz. Ugye Kevicki István büntetőbíró azt úgy indokolta a lemondását, nem az a probléma, hogy bármelyik ügyben presszionálták, hogy hogyan döntsön, hanem az a probléma, hogy bizonyos ügyek nem jutnak el hozzá, mert hogy az ügyészség el tudja őket ásni. Melyek ezek az ügyek? A politikailag érzékeny ügyek. Tehát én azt gondolom, hogy azzal, hogy van egy ügyészség, amely hát a teljesítmény alapján kétségtelenül a politikailag érzékeny ügyeket, hogy is fogalmazzak, hogy aztán utána ne pereljenek be. Szóval a lényeg az, hogy van egy olyan ügyészség, aminek a politikai elfogadatlanságával kapcsolatban elég erős kételyek fogalmazhatók meg. Tehát a büntető ügyek azt gondolom, hogy pipa, és akkor lesz egy közigazgatási bíróság, ahol szintén politikailag nagyon érzékeny ügyek fognak eldőlni. És annyit akarnék még ezt hozzátenni, tehát hogy mert ugye az volt a kérdés, hogy hogy befolyásolja a meglévő bírói, vagy bírósági szakokban dolgozó bíróknak az étoszát, nem feltétlenül kell. Erre próbálok itt utalni, hogy ahhoz, hogy maga a politikai cél megvalósuljon, ahhoz ennek nem feltétlenül kell megtörténni. Amit Viktor mondott, abból a szempontból nagyon fontos, hogy ugye amikor azt mondtam, hogy nagyon nagy mennyiségű bíró áramlik be, őket valóban képezni kell. Ez kérdés, hogy amikor ennyi új bíró lesz, adott esetben bírói tapasztalat nélkül, akkor ez hogy fog működni? És ebben a helyzetben ugye a bírósági vezetőknek óriási lesz a felelőssége, és óriási lesz az a hatás, amit gyakorolhat a bírókra. És ugye akkor itt visszatérünk arra, hogy az igazságügyi miniszternek meg óriási hatása lesz arra, hogy kik lesznek bírósági vezetők, mert azok a bírósági vezetők, akik most közigazgatási bíróságokon vezetői pozíciókat töltenek be, azoknak ezek a vezetői pozíciók meg fognak szűnni akkor, amikor 2020. január 1-én hatályba lép az új szabályozás, és akkor ugye megnyílik, illetve már korábban megnyílik a miniszter számára a lehetőség, hogy hát azért tulajdonképpen azt nevezzen ki, akit akar. És hogyha van egy ilyenfajta, hogy is mondjam, kialakulatlanság, befolyásolhatóság az új bíróban, akkor azt gondolom, hogy ezek a vezetői pozíciók, ezek nagyon fontos.
Nagyon jellemző volt, én a vicc Renátától megkérdeztem, hogy ez a rendszer hogy fog működni, ugye a közvéleménye az igazságszolgáltatás befolyásolását úgy képzeli el, hogy majd szépen a megfelelő politikailag elkötelezett bíróra szignálják ki a megfelelő politikailag nagyon fontos. És akármennyit olvastam, ezt a fajta lehetőséget az új rendszerben nem láttam, és Renáta azt mondta, hogy nem is kell, mert hogy a rendszer maga fogja majd garantálni azt, hogy ez a fajta, vagy garantálhatja, hogy ez a fajta politikai szándék, hogyha ez van, mert ez érvényesüljön. Kifejteni ezt?
Ez nem egy annyira bonyolult állítás, tehát akkor, amikor létrehozok egy olyan a miniszter túlirányítja mind a közigazgatási bíróságok működését, a szervezeti igazgatási költségvetési döntéseken keresztül, onnantól kezdve, hogy melyik bíróságra hány bíró kell, és ezeknek milyen szabályok szerint kell, belső szabályok szerint működnie, illetve a miniszter adott esetben az egyébként rendeletben lévő szempontok alapján készült rangsort újra rangsorolhatja, hogy indokolni kötelese, hogy miért választott más győztest vagy sem, az már részletkérdés. Egy olyan karriernél, ahol alapvetően az emberek egy életre kötelezik el magukat amellett, hogy ők bírók lesznek, és az előmenetelük a rendszer megnyújtott teljesítményüktől függ, a rendszer teljesítménymutatóinak megfelelően. Nem kötelező senkit utasítani arra adott ügyben, hogy így vagy úgy döntsön, hanem ugyanúgy, ahogy a médiában, az egyetemeken, minden hierarchikus rendszerben, minden nem demokratikus országban van egyfajta olyan belső igazodás, amit senki nem kényszerít rá az egyes beosztottakra, sem középvezetői szinten. Tehát ez nem a magyar közigazgatási bírói rendszernek a sajátossága lesz, hanem ez egy olyan intézmény szociológiai ismeret ezekről a hierarchikus rendszerekről, amely megvan Törökországban, Oroszországban, és érvényesül mindahol, minden olyan helyen, ahol nincs annyira alkotmányos demokrácia, mint a rendesebb helyeken.
Ez a miniszter személye, vagyok ki lesz helyezve erre a dologra, egy pillanatra megint eltávolodnék ettől, de csak azért, hogy meg volt már ilyen a történelmet, vagy a történelme, nem olyan például nagyon régen, amikor miniszteriális igazgatásban volt. És hogyha végignézzük azt, hogy a bírósági igazgatás hogyan változott, és ennek milyen hatás volt a bírói függetlenségre, akkor azért látható, hogy van egy nagyon érdekes helyzet. Azok a bírák, ez nyilván nem a saját tapasztalatom, hiszen jóval később lettem kinevezve, de azok a bírák, akik abban az időszakban is bíráskodtak, azok elmondják, hogy lehet, hogy 1990-ben nem volt semmilyen változás, hogy az igazgatásban ugyanúgy maradt a miniszterelnök, mint előtte, mégis a társadalmi változások miatt egy óriási nagy változás lett a bíráknak is az életében, és tényleg érezhették azt a fajta függetlenséget, vagy hogy sokkal több mindent meg tudnak engedni maguknak. Amikor 97-ben bevezették egy teljes váltást, és a miniszter úgy, ahogy van, kikerült az igazságszolgáltatásból, és semmi köze nem volt onnantól kezdve az igazságügyhöz, és lett OIT, és a bírák maguk választhatták ki a többségét az OIT tagjainak, és ugyan a legfelsőbb bíróság elnökét továbbra is a parlament nevezte ki, de alapvetően az OIT-nak nagyon nagy hatalma volt, illetve az OIT hivatalvezetőjének egy nagyon nagy informális hatalma. De ez a 97-es változás a bíráknak, az ítélkező bíráknak az életében és az ő függetlenség megítélésében sokkal kisebb változást okozott. Miért? Mert előtte is és utána is, ami az ő tekintetük ellát, az a megyei elnök. És a megyei elnöknek a hatalma az nem változott lényegesen, mert kicsit erősebb lett, és a megyei elnöknek a működése volt az, aki kihatással volt az ő mindennapi életükre, működésükre, és a függetlenségükre, vagy azt, hogy ők hogyan látják. Tehát nem biztos, hogy önmagában ebben kell keresni, hogy miniszter vagy nem miniszter, vagy hogy jel. Mondok egy másik példát. Az is elmondott, hogy persze az OB elnökét a parlament választja. Nem igazán érzem a mai magyar közökban a lényeges különbséget a törvényhoz és a végrehajtó hatalom között. Tehát nem látom, hogy ők nagyon összevesznének dolgokon mostanában. Tehát, hogy így ezért számomra ez nem igazán értelmezhető, ez azért. Viszont az fontos, hogy amíg voltak botrányok eddig is, ugye azért eredménytelenni nyilvánítás, OBT-OB elnöket közötti vita. A jelen helyzetben az OB elnökét, aki 9 évre neveztek ki, úgy olyan szinten be van betonozva. Nincsen fegyelmi felelőssége, mert ugyan még bíró maradt, de fegyelmi felelőssége nincs már bíróként. Politikai felelőssége nincs, mondjuk ki, mert az, hogy fél évente meghallgatja a 2 évvel ezelőtti dolgokról a parlamentnek, vagy bizottsága, az nem igazi elszámoltatás. Tehát egy miniszter interpellálnának. Egy miniszterhez egy ilyen botrány után azonnak kapna 10 kérdést a parlamentben, és annak lehetnek politikai következmények. Tehát van egy politikai felelőssége. És a másik dolog, hogy amit láttuk most nem olyan régen egy bírósági döntésből, úgy tűnik, hogy az OB elnökének polgárjogi felelőssége sincs. Tehát ő igazából a teljes, tehát szerintem bármelyik európai igazsági miniszter cserélne az ő székével, mert ez sokkal biztosabb és sokkal stabilabb. Tehát én ez egy relatív dolog. Vannak országok, ugye, ahol, és erre mutogat nyilván a kormányzat is, hogy lám-lám, Ausztriában is, Csehországban is van miniszteriális igazgatás. Ez nagyon csalóka dolog. Azért nagyon csalóka, mert, és ezért nincs az, hogy egy egyértelmű szabályozása lenne az Európai Unió, vagy bármilyen nemzetközi szervezettő érkezett, amely egyértelmű szabályozás, hogy kell, hogy legyen tanács. Kell, hogy legyen. Nem szabad, hogy a miniszter bármit a kinevezés kapcsán tegyen, vagy ne tegyen. Azért nincsenek ilyen szabályok, és csak ajánlások vannak, mert hogy ezekben nincs egy egységes koncepció még Európában. Ez egy olyan dolog, hogy ez az egész tanácsi rendszer, ez nem olyan régi, ez egy 20-30-40 évvel ezelőtt kezdett el bejönni a második világháború után, előtte ez fősen merült. És az egésznek, az egész igazságügyi igazgatásnak van egy nagyon komoly kulturális, történelmi beágyazottsága és politikai beágyazottsága is. És ahogy mondjak egy példát, Ausztriában az igazságügyi miniszter nagyon sok jogköre van, és nagyon fontos, nagyon sok mindent megtehet. És tulajdonképpen a helyi bírói testületek azok ilyen véleményezők. De ha egyszer is a miniszter figyelmen kívül hagyná azt a véleményt, az osztrák bírói egyesület abban a pillanatban ott lenne a miniszter ajtaja előtt és verni az ajtót, hogy ez skandalon is, hogy képzelt a miniszter, és sérti a függetlenséget. És amikor egyszer-kétszer tényleg előfordult ilyen, ezt tudjuk osztrák kollégáktól, akkor abból elég nagy botrány volt. Most én ezt értem, Magyarországon valószínűleg nem lenne botrány, mert Magyarországon egy bírói egyesület, nincs erős bírói egyesület, és nincs Magyarországon erős bírói önigazgatás. És én ezt látom a legfőbb problémában. Mert akkor, hogyha erős bírói önigazgatás van, akkor mindegy, hogy az ajtóra a Szalai utca 16-ban azt mondjuk, hogy igazságügyi minisztérium, vagy országos bírósági hivatal. Ez Szomália.
Bennőtt nem egy közösségi vezető a Klub Rádióban, és beszélgettünk, többek között akkor volt éppen aktuális ez a kérdés, és azt mondta tulajdonképpen kérdés nélkül, hogy legfeljebb az lesz, hogyha valaki jön beruházó, mivel úgyse bízik a magyar igazságszolgáltatásban, mert hogy kormánybefolyás alatt van, majd beleírják a szerződésbe, hogy harmadik választott bíróság elé viszik a vitásügyeket. Tehát, hogy van egy ilyen hitelvesztése a magyar bírósági vagy ítélkezési gyakorlatnak. Lehet ennek ilyen hatása, illetve ami még kérdezni lennék, vagy ami érdekelne, hogy az a vita, ami most kialakult, Velencei Bizottság és többi, az most véget ér, jogó pontra jut, ugye a kormány ezt kommunikálja, én azért nem feltétlenül adnék erre, és mi lesz akkor, hogyha a működés közben rengeteg hiba vagy kifogás éri majd ezt a bírósági részt, ezt a bírósági működést, lehet majd fellebezni, lehet tovább vinni ezeket az ügyeket, szóval, hogy lesz majd utána. Most ezt kifejezetten, mint így állampolgár érdekelne, hogy mi lesz mondjuk a Klub Rádió frekvenciájában. Ez egy másfél év múlva elég érdekes sztori tud lenni.
Bizonyos ügyeket tovább lehet vinni, tehát az Európai Emberi Jogi Bírósághoz tovább lehet vinni olyan ügyeket, amelyek különböző alapjogi kérdéseket érintenek. Volt itt szó, hogy demonstrációkról volt itt szó, rendőri intézkedésekről, lehet szó tulajdonjogról, tehát bizonyos esetekben megnyílik az út kifelé a rendszerből, más esetekben azt gondolom, hogy nem feltétlenül lesz ennyire szerencsés az állampolgár.
Tehát meg kell szoknunk
ezt. És hát ugye nyilván itt az állammal szemben álló egyénről, vagy gazdasági társaságról beszélgetünk, tehát a szerződéses kikötés, hogy akkor majd megyünk egy másik bírósághoz, az ezekben az esetekben, ami pont ezeknek ugye a súlyát adja, az nem egy járható út.
Ugye ez nagyon szép elképzelés, hogy akkor majd kiszerződjük a magyar bíróságokat, főleg, hogyha magyar állam, és elmegyünk választott bíráskodni, főleg akkor, hogyha a magyar állam az ellen érdekelt fél a befektetési vitában, az valószínűleg egy nemzetközi vita, a választott bírósági ítéletek elismerése és végrehajtására a New York-i egyezmény vonatkozik. És a választóbírósági ítéletet meg lehet támadni a szempont darab alapon annak az ország bírósági előtt, ahol egyébként szeretnék valamilyen eredményt elérni. Tehát attól, hogy a vitát magát választott bíróság dönti el, attól még nem kerültük ki az állami bíróságokat, és hogyha ne egy Isten valamelyik fél boldogtalan a végeredménnyel, akkor ugyanúgy pereskedni fognak egy bíróság előtt, csak más jogszabályok alapján, hogy ennek a sztorinak vége van-e a Velencei Bizottság előtt. Tehát a Velencei Bizottságon most már nyilván el fogunk kezdeni egy levelezést, mert mi a magyar kormány meg a Velencei Bizottság. A Velencei Bizottság kicsit meglepődve fogadta, hogy a múlt decemberben elfogadott törvények már azelőtt módosító javaslatok kaptak a parlamentben, mielőtt még a Velencei Bizottság effektíve nyilvánosságra hozta volna a véleményét, tehát a kormány beelőzött és a vélemény előzetes tervezete alapján, amelyet udvariasan megmutatotta a Velencei Bizottság, benyújtott egy kupac módosítót. A Velencei Bizottság a véleményében ilyen kicsit tétován fogalmaz arról, hogy akkor most ezek a módosítók jók vagy sem, hiszen ezek nem az elfogadott szövegek, hanem a beadott törvényjavaslat. Hogyha szeretnének társalogni a kormányon, akkor társalogni fognak erről. Ennél valamivel fontosabb, hogy az Európai Bizottság az árnyékszemekkel figyeli, hogy mi történik a Velencei Bizottság véleményére válaszul. Ezt nyilvánosan is kimondta az Európai Bizottság első alelnöke, Timmermans, március végén az Európai Parlament Libe Bizottságának a meghallgatásán, ahol egyértelműen megmondta, hogy a közigazgatási bírói reform ez egy olyan prioritás, amit maga az Európai Bizottság is figyel, és elég érdekli őket, hogy mi lesz egyrészt ennek a pingpongnak a kimenetele, másrészt hogy fog kinézni a felálló bírói kar. Részben egyébként azért nem azért, mert annyira szerelmesek a magyar bírói rendszerben, hanem elsősorban a Lengyelország ellen folytatott ügyekből úgy tűnik, hogy a bizottság egyre inkább hangsúlyozza azt, hogy nem csak az állampolgárok jogai sérülnek, hogyha nincsenek egy adott tagállamban független és perfektlen bíróságok, hanem az Európai Unió alkotmányos rendszere is, hiszen a rendszer működéséhez szükséges előzetes bírói kérdések, amelyeket a tagállami bíróságok tesznek fel, egy kölcsönös bizalmon alapuló bírói együttműködést feltételeznek, és hogyha egy tagállam bíróságaiban nehéz bízni, ha nem kérdeznek, vagy nem úgy kérdeznek, akkor az már az Európai Unió alkotmányos rendszerét, mint olyat veszélyezteti. A kérdés az, hogy a bizottság még a választások előtt, vagy a választások után kíván majd ezzel az ügyel foglalkozni.
Azt mondja, nem sokára be fog szállni ebbe a játékba a Gréco is, ugyanis a Grécónak is volt egy bizottság, amely itt volt, és a 2015-ös jelentésük az nagyon élesen határozta meg, és valószínűleg ez igaz a közig, mert úgy láttam, hogy ugyanezek a problémák megvannak a közignél is, tehát arra is igaz, meg élesen meglátta, hogy mik azok a problémás területek, és azokban nem volt változás. Tehát várható, hogy a Gréco jelentés is nem pozitív lesz ebből fakadóan, és ez azt jelenti, hogy még egy front elindul, és akkor lesz még egy harmadik, mert abban az esetben, hogy föláll a közigazgatási országos bírói tanács és megválasztják a tagjait, ők kopogtatni fognak az ENCJ, tehát az Európai Igazságügyi Hálózatnak a papír, akik azt jelenti, hogy na, akkor nézzük, hogy teljesítik-e a felvételi kritériumokat, és akkor végig fognak menni azon. És fennáll az esély, ahogy egyébként az OVT-nél sem fogadták el. Az OVT-nek nem fogadták el 2012-ben, hogy ez a testület ez valóban ténylegesen olyan jó köröket gyakorol, és ténylegesen egy úgy működő bírói tanács, amelyik a bírói függetlenséget, bírósági függetlenséget, a hatalmi ágnak az önállóságát tudja képviselni. Tehát ott lesz a következő kérdés, hogy megugorja a közigazgatási országos bírói tanács. Emiatt volt szükséges, hogy egy-egyel növeljék a bírótagokat is egyébként, de jeleztem, hogy ez volt a hiátus, amit én úgy gondolom, hogy a Velencei Bizottság sem értékelt megfelelően, azért, mert mi ezt jeleztük, hogy ez tényleges probléma, hogy nincs jogi személyiség, csak valószínűleg ez egy magyar sajátosság, hogy tényleg olyan szinten önállóságot kell adni neki, mert az OVT egyébként egy fordítást nem tud megrendelni, de egy pogácsát, vagy egy pohár vizet sem tud venni önállóan, vagy hogy honlapot működtetni, vagy bármit kommunikálni, vagy kiutaztatni OVT tagokat mondjuk egy ilyen CGD-sre, csak hogyha van egy együttműködés. És ugye itt ez a kulcs, az együttműködés szerintem, tehát a felek között, akik szereplői lesznek ennek a közigrendszernek, és majd a közig és a rendes bíróság között is, hogy hogyan tudnak együttműködni. Mert a jelenlegi rendes bírósági rendszernek nem az a legnagyobb probléma, és nem azért van alkotmányos válság, mert annyira nagyon rossz a szabályozás. Lehetne jobb, de a probléma az, hogy van egy szereplő, aki megtartotta az együttműködést, és úgy döntött, hogy ő mostantól nem működik együtt ebbe a játékba.
Bocsánat, annyit mondanék még igazából az, amit az előbb mondtál, de nyilván nem a OBH-OBT rendszer mellett kardoskodom, de azt látni kell, hogy a felállítandó országos közigazgatási bírói tanácsnak még kevesebb jogköre lesz a miniszterrel szemben, mint amennyi az OBT-nek van pillanatilag hangot ülével szemben. De ez egy olyan dolog, ami egyébként a Velencei Bizottságnak a jelentésében, illetve véleményében vissza-vissza köszön, hogy hát legalább azt kapja meg. És hát látjuk azért, hogy az se mindig elég. Úgyhogy a helyzet az, hogy egy olyan szituációban leszünk, amikor a miniszter, aki ugyan interpellálható, de te magad mondtad, hogy mintha a végrehajtás és a törvényhozás most nem lenne annyira rosszban, tehát az interpellációnak is egyébként a súlyát azért, vagy a hatékonyságát valamelyest csökkenti. Szóval a miniszternek még nagyobb hatalma lesz a közigazgatási bírói kar fölött, mint amennyi az OBH elnökének van pillanatnyilag a rendes bírói szervezet fölött, és hát az sem probléma nem is.
Hadd tegyek ehhez kettő dolgot. Ugye a szegény Velencei Bizottság nincs könnyű helyzetben, ugyanis ezt az önkormányzati modellt, ahol egy ilyen tanács belülről az igazgatja a nemzeti bíróságokat, ezt ők találták ki, hogy ez mennyire jó ötlet lesz majd Európában, ezt együtt az Európai Uniós csatlakozásokkal a posztkommunista országokban kialakítottak, valamint egyébként részben Dél-Afrikából kicsit csendve, mindegy. Tehát ez egy nagyon jó ötletnek tűnt, hogy ez egy ilyen önigazgatási rendszer, ahol van egy kis politikai elem, egy kis szakmai elem, meg egy kis bírói elem. És azóta, amióta vizsgálgatják azoknak az országoknak az alkotmányait, ahol ezek megvalósultak, látják, hogy ha feje tetejére áll is az elvi szintű tökéletesség, ami papíron nagyszerűen nézett ki, a valóságban minden kelet-európai ország meg tudta ezt hekkelni úgy, hogy gyakorlatilag egy nagyon erős politikai irányítás veszélye áll az egyik oldalon, vagy a teljes káosz és befagyott frontvonalak ez a másik lehetőség. Igazából a Velencei Bizottság, ők szívesebben mondanák azt, hogy ez nem volt egy annyira jó ötlet. Az, hogy ez mennyire nem jó ötlet, ez egyébként az EU-ban csatlakozó balkáni országoknak a pillanatnyi bírói reformjain látszik a legjobban. Tehát a Velencei Bizottság sejti, hogy ez nem volt egy annyira jó ötlet. Azt is mondják ebben a nagyszerű véleményben, hogy nincsen semmi baj a miniszteri irányítással, mert a miniszternek van parlamenti felelőssége. De azt már nem nézik meg, hogy ebben az országban hogyan néz ki a gyakorlatban a miniszter parlamenti felelőssége, és ugye megint ugyanarról a problémáról beszélünk, az elvi szinten nagyon szépen működő igazgatási modellről, hogy a Velencei Bizottság nagyon-nagyon óvatos, elmondják, hogy elvi szinten hogy működnének a minimum standardek, meg ez nem nagyobb berendezkedés, de azt nem mondják, hogy ó, de a ti kis, poros, gémes kutas országotokban, az adott helyzetben, a ilyen-olyan pártokkal lehet, hogy mégsem elegendő az a parlamenti felelősségi elem, amit pillanatnyilag a rendszer nyújtani tud, és lehet, hogy egy következő választás után majd másképp lesz, de most egy kicsit ettől fázol. Erre nem volt hajlandó egyik véleményemen sem a Velencei Bizottság, hanem ők lebegnek egyrészt a saját rossz tanácsaik, és az elvi szinten jó lenne, de hát a gyakorlatban meg sem van adott a teremtőben, úgyhogy most ilyen lett a cappuccino.
Egyet nem mondhatok tenni csak hozzá, hogy ez a bírói önigazgatás kérdése, ez egyetértek abszolút ezzel a dologgal, hogy látják most már azt, hogy milyen hátulütői voltak és mit eredményezett, vagy hogy Magyarország is miért nem működött annyira az a rendszer. Csak a bírói önigazgatás az nem egyenlő azzal, hogy van egy tanács, akiket a bírák választanak, és ők, akik minden jogkör az övéké. A bírói önigazgatásnak sokféle formája van, tehát az, hogy mondjuk a helyi bírói tanácsok meghallgatják a pályázókat és pontokat adnak, az a bírói önigazgatás része ugyanúgy, mint amikor az OBT kérdőjelezi az OBH elnökét, hogy miért ez a kinevezés gyakorlata, csak ott kicsiben vagy más szerepe, de ugyanúgy érvényesül. És pont ez a lényeg, hogy ezek együtt fogják kiadni azt, hogy van egy valós kontroll. És az még azokban az országokban, ahol nagyon erős miniszteri és igazgatás van, ott is valamilyen szinten a bíráknak az önigazgatási kontrollja megjelenik. Vagy úgy, hogy van egy egyesület, ami nagyon erős, és nagyon erős lobby érdeke van. Ausztriában egy nagyon erős egyesület működik. Látjuk, hogy Lengyelországban az egyesület, vagy egyik egyesület, vagy néhány egyesület olyan erővel bír, hogy gyakorlatilag el tudja érni azt, hogy szembe tud szállni, akár a kormánnyal, és érdeket érvényesít vele szemben. Tehát ez a két, ezért mondtuk azt, hogy ezt összességében kell nézni, és a bíróigazgatást, hogyha lesz egy miniszteriális, akkor nem azt mondjuk, hogy az ne legyen, hanem azt mondjuk, hogy a bíróigazgatást meg kell erősíteni, és valóban a mi kérésünk az volt, hogy ezeket a jogköröket bővítsék, illetve volt egy kettő, az eredménytelenű nyilvánítás, azt láttuk már, hogy az egy ragyogó megoldás a megkerülésére a bíróigazgatásnak, hogy ezt nem szabad, meg a kirendelések egyébként a másik az, ami a kiváló módszer arra, hogy lehessen ezt meghekkelni egy picit.
Utolsó kérdések jönnek, vagy pontosabban az utolsó kérdés, az első még Madász Viktorhoz. Volt egy mondata, ami arról szólt, hogy ez a kezdet. Tehát, hogy úgy nézzünk erre a mostani átalakításra, hogy ez végig fog menni a rendszeren. Ezt szeretném, hogyha kifejteni, hogy hogyan. Tehát, hogy úgy pontosan ugyanezt végigvelik majd a rendes bíróságokon, vagy bírósági rendszeren. És a záró kérdés pedig az, hogy úgy tekintsünk erre a történetre, hogy lehet ezen még egy kicsit csiszolgatni, reszelgetni, de hogy tulajdonképpen ez eldől. Tehát vagy pedig elképzelhető, hogy a kormány olyan kényszer alá kerül az önök által felsorolt rengeteg, vagy nagyon sok szintű problémák miatt Európai Bizottság nemzetközi, tehát hogy általában az európai jogrendbe való illeszkedés miatt, hogy a végén lehet, hogy visszakoznak, tehát hogy van erre egyáltalán esély. Jó, akkor ez az utolsó kérdés.
Az első kérdésre, hogy ez volt a...
Igen, tehát hogy ez, hogyan lesz ez rendszeren végzett?
Igen, ezzel kapcsolatban azt, hogy megjegyzést tettem, de nem én vagyok ilyen okos, hogy én ezt előre látom, vagy váltesz, hanem ezt kinyilvánította a politika már, hogy felülvizsgálja, és lesz reform. Tehát megmondták, hogy meg fogják nézni, mi működik. Az, hogy mi lesz, azt valószínűleg tényleg senki nem tudja most Magyarországon, hogy milyen irányba fog elmenni. De lesz változtatás, és óvatatlanul fölmerül, hogyha előre hozzuk a közigazgatási bíróságnak a reformját, és ott már egy teljesen új rendszer létrehozunk, akkor óvatatlanul fölmerül, hogy ez egy teszt üzem. Ez egy pilot projekt. Így van. Hát ezt nem nehéz feltételezni. Ezt nem azt mondom, hogy ez biztosan így lesz, de egészen biztos, hogy ennek a bevezetésnek a tapasztalatait és a reakciókat, hogy hogyan reagált rá mondjuk az európai közvélemény, vagy a bírói kar, hogy az állampolgárok hogyan reagáltak rá, tehát ezt be fogják építeni. Tehát hogyha az látszik, hogy a közinnél van egy megakadtak, és hát csak úgy lehet, hogyha a bírói önigazgatást szélesítjük, akkor már el sem indulnak azon remélhetőleg, hogy szűkítsük a bírói önigazgatást a rendes bírósági körbe. A másik dolog, hogy lesz-e változás, tehát Magyarországra fokozottan jellemző, hogy nem is annyira az intézmények, hanem hogy a személyek azok, amik meghatározzák, hogy hogyan működnek. Tehát hiába vannak intézményes garanciák, ha még van is valamennyi, az nem biztos, hogy elegendő arra, hogy biztosítsa a működést, és nagyon hangsúlyos az, hogy ki az a személy, aki az elején jogköröket fog gyakorolni. Tehát magyarán ki lesz az igazságügyi miniszter, és ő hogyan fog, milyen krédóval fog hozzáállni, vagy milyen arcpolitikával fog hozzáállni a bíróságokhoz. Ez egy nagyon fontos kérdés lesz, és nagyon sok mindent eldönthet. Tehát ez pozitív, negatív irányba is mozdíthatja a dolgot, hogy előfordulhat az, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróság azt fogja mondani egy-egy ügyekbe, hogy nem törvény által felállított bíróság járt el, mert megsértették a szabályokat. És ezeket azt gondolom, lehet arról értékelni mostantól kezdve ezeket a szempontokat.
Kedvenetes, tehát hogy van-e visszamut ebből?
Nagyjából elhangzott, amit én is mondtam volna, tehát az az igazság, hogy azért egy jogi kontextusban létezik ez az ország, és ahogy tehát a kölcsönös elismerésében, tehát az uniós jognak az érvényesülése, ezek olyan kapaszkodók, amikre azt hiszem, hogy lehet számítani abban a hosszas folyamatban, amit hogyha ez így marad, ez a jogszabály, akkor a csorbák kiküszöbülésre, vagy közszörülésre érdekében el kell indítani. Ez egy jogi apró munka lesz, mert hát tényleg az van, hogy mostantól kezdve az nagyon fontos, hogy világossá kell tenni bizottság előtt, a Velencei Bizottság előtt, adott esetben egy jogi eljárás keretében a Strasbourg-i Bíróság előtt, hogy kozmetikai, szépészeti beavatkozások történtek, de a rendszer maga az úgy maradt, hogy igazából nem kellően erős a bírói önigazgatás, nincsenek elégséges garanciák. Most szépen apránként végig kell menni az egész rendszeren, azt gondolom, hogy prezentálni kell, meg kell mutatni, hogy hol vannak ezek a lukak, és akkor azért azt hiszem, hogy ez nem reménytelen még.
Akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmüket és a kutatásokat és a kérdéseiket. Köszönjük szépen!
Az új bíró Jóse Per címen meghirdetett programon Újc Renáta jogász, a CEU tanszékvezető egyetemi docense, Vadász Viktor bíró, az Országos Bírói Tanács tagja, és Kádár András Kristóf ügyvéd, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke mondta el a véleményét a 2020-tól felálló közigazgatási bíróságok szabályozásáról. Köszönöm a figyelmet, további szép napot, a műsort Vicsek Ferenc szerkesztette.
Leletek. Gondolattöredékek a közelmúlt eszmecseréjéből, szakmai közösségek vitáiból, tematikus pódiumbeszélgetésekből, a tudományos és közéleti konferenciákon rögzített előadásokból. Civil leletek. Szövegtöredékek a frissen feltárt összefüggésekből, szakmai elemzésekből, közösségi javaslatokból. Vág András és Vicsek Ferenc sorozata.